rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap lesz a Mezőkövesdi Jézus Szíve templom búcsúja. Az előesti mise szombaton 18 órakor kezdődik, a főcelebráns dr. Artner Péter ezüstmisés atya. A búcsúi szentmise vasárnap 10 órakor következik, annak főcelebránsa P. Orosz Lóránd Ferences atya, a Szent Kúti kegyhelyi igazgatója lesz. Magyarország fejleszteni kívánja az együttműködését Belarusszal minden szankciók által nem érintett területen. A kormány biztosítja a szükséges támogatást a gazdasági kapcsolatok szorosabbra vonásához, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Minskben a Magyar-Belarusz üzleti fórumon. Szijjártó Péter hangsúlyozta, mindkét ország a háború árnyékában él, több mint 2,5 éve Ukrajna szomszédságában. Tavaly a kétoldalú kereskedelem értéke 142 millió euró volt, idén pedig már 20%-os növekedést regisztráltak. Kövér László házelnök az országházban fogadta a hivatalos látogatásra Magyarországra érkezett Hanafi Gebalit, az egyiptomi képviselőházelnökét. Egyiptomot kiemelt stratégiai partnernek tekintjük a közel-keleti és észak-afrikai régióban, amellyel szuverén, nemzeti érdekek képviseletén alapuló külpolitikát folytató országokként szoros együttműködést tudunk kialakítani, fogalmazott az országgyűlés elnöke, hozzátéve a vallási és kulturális tolerancia, a hagyományokat, valamint a családot övező értékek tisztelete összeköt minket. Az Európai Bizottság bejelentette, úgy határozott, hogy lezárja az Európai Unió szerződés 7. cikke szerinti eljárást Lengyelországgal szemben, visszavonva indoklással ellátott véleményét, amellyel 2017-ben az eljárást elindította. A brüsszeli testület azt írta, legfrissebb elemzése szerint Lengyelországban már nem áll fenn egyértelműen a jogállamiság súlyos megsértésének kockázata. A kormány a mostani 80 körüli szintről 85%-ra kívánja növelni a foglalkoztatási rátát 2030-ra. A cél elérése érdekében az inaktívak számát kell csökkenteni, mondta el a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton kiemelte, már több mint 4.700.000-en dolgoznak, a munkanélküliségi ráta pedig 4%, ami lényegében a teljes foglalkoztatást jelenti. Mindezek miatt úgy vélte, az elmúlt években megteremtett munkaalapú társadalom megőrzésére kell fókuszálni. 184 milliárd forint uniós támogatás érkezett Magyarországra a tanárok és óvónők fizetés emeléséhez, jelentette be a pénzügyminiszter a Facebookon. Évelején mintegy 340 milliárd forintot fordítottak hazai forrásból a célra, a mostani összeg utólagos hozzájárulást jelent, ismertette Varga Mihály. Felhívta a figyelmet arra is, tavaly december óta már 734 milliárd forint korábban blokkolt hazánknak járó uniós forrást utaltak át. 2018 óta országosan csak nem 5000 helyszínen, mint egy 1000 milliárd forintnyi iskolafejlesztési beruházás indult el, ismertette a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán megemlítette, hogy 2022 után a kormánynak néhány fejlesztést fel kellett függesztenie, de reményei szerint hamarosan azok is újraindulhatnak. A politikus a Fejér vármegyei Kulcson beszélt, ahol átadtak egy felújított, kibővített általános iskolát. Kedden összeomlott az állami orvosi egyetemek államvizsgarendszere, és a probléma mind a négy egyetemen fennáll, írta meg a Telex. A portál cikke szerint a négy orvos egyetemből kettőn, a Szegedin és a Pécsin papíron töltötték ki a feladatsort a vizsgázók, míg a másik kettőn, Debrecenben és a Sotén online feladatkitöltés volt, de a leadáskor állítólag megsemmisültek, elvesztek a feladatsorok. Áprilisban a turisztikai szálláshelyeken 1.200.000 vendég 2.900.000 éjszakát töltött el, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Előbbi 1,3, utóbbi 4,7%-os csökkenés, de ennek oka, hogy az ünnepekhez kötődő hosszú hétvégék közül most egy sem esett áprilisra. Újabb 10 hektárt meghaladó földrészletek kerülhetnek a gazdákhoz. Az Agrárminisztérium az intézkedéssel a kis és közepes gazdálkodók, valamint a helyi termelők földhöz jutását támogatja, közölte a tárca. Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan bárki tehet vételi ajánlatot, az árveréseket július első felében tartják. Június végére befejeződnek a Parajdi sóbánya biztonságos átételét célzó munkálatok, és újra nyit a létesítmény, tudta meg a Marosvásárhelyi Rádió. A sóbányát május közepén, pár nappal a csíksomlyói búcsú előtt zárták be, miután a bányába beszivárgott a Korond patak vize. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz általában az ég, de erőteljes a gomoly felhőképződés, emiatt többfelé előfordulhatnak majd záporok, zivatarok, olykor megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-13, napközben aztán 25-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban dr. Sós Viktor Attila életpályáját ismerhetik meg. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Nemzeti Emlékezet Bizottságától. A 8. kerületben vagyunk, a Vas utca 10 szám alatt. Azért jöttünk ide, hogy dr. Sós Viktor Attilát köszöntsük, egyrészt abból az alkalomból, hogy a Magyar Érdemrend Lovag keresztjét kapta meg március 15-én Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettestől. Ő a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanít, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Karon, a Történettudományi Intézet oktatója és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának a tagja, ahogy már említettem. Ő egyházi vonalon indult. Megkérdezzük, hogy hogy is köteleződött el a vallás mellett.
Fiatal voltam, amikor tulajdonképpen szüleim jó voltából elkezdtem templomba járni és minisztrálni. Körmenden születtem, és az életem első két évtizede az ehhez a vasmegyei kisvároshoz kötődik. Talán mindannyian tudják a kedves hallgatók, hogy ide kötődik a már boldoggá avatott Batthyány Stratmann László, a szegények orvosa. Életének utolsó 10 esztendejét Körmenden töltötte, itt gyógyította a szegényeket, és fiatal gyermekként, fiatalként nekem nagyon meghatározó volt az Árpád-házi Szent Erzsébet templomban, amikor minisztrálni mentem, hogy ott volt egy nagyon szép emlékkiállítás, és maga a tisztelete, akkor még a boldoggá avatása előtt voltunk, de már nagyon élénk volt a boldogavatás előtti időszakban, nagyon sok zarándok jött. És aztán középiskolásként Körmenden a Kölcsey Ferenc gimnáziumba jártam középiskolába, elkezdett érdekelni az egyház történelem, és a plébános atyának, Gyürki László atyának, illetve az akkor ott szolgáló Császár István káplán atyának, aki később az egyházmegye apostoli kormányzója, ezt megelőzően pedig helynöke lett. Említettem, hogy engem nagyon érdekel az egyház történelem, és mondták, hogy akkor majd megismertetnek valakivel, és akkor jött bérmálni Körmendre Brenner József, akkor a Szombathelyi Egyházmegye püspöki helynöke, és akkor mesélt először a testvéréről, a már 2018-ban boldoggá avatott boldog Brenner János atyáról, és Császár István atyával 90-es évek második felében, 96-97-ben kezdtünk el megkeresni olyan személyeket, akik ismerték János atyát. Interjúkat készítettünk, akkor még nagyon sokan éltek azok közül, akik akár paptársai, akár szerzetestársai voltak a ciszterci rend keretén belül, vagy ott a Rábakethely és környéki plébániákon éltek, ismerték János atyát, és tulajdonképpen majdnem 100 ilyen interjút készítettünk hosszú évek alatt Isten atyával, és aztán azt követően pedig kezdtem el levéltári kutatásokat folytatni, és hát teljesen számomra egyértelmű volt, hogy ha már történelemmel és egyháztörténelemmel szeretnék foglalkozni, akkor a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre jelentkeztem, ahova 1998-ban az érettségi után föl is vettek, és még az ősi időkben Pilis Csabán a bölcsészkaron végeztem a történelem szakot, mellette a hittanári szakot, és nagy ajándék számomra ez az időszak. Egyetemista koromban kezdtem el mélyebben kutatni levéltárakban, és tulajdonképpen amit János atyával kapcsolatban, az ő vértanúságával kapcsolatban feltárható, kikutatható, azt az elmúlt lassan 25-30 évben igyekeztem megtenni. Egyetemista időszakban Császár István atyával közösen jelent meg Magyar Tarzicius címmel Brenner János élete és vértanúsága című első könyvem. Talán harmad éves egyetemista voltam, és hát utána nem volt kérdés, hogy egy más témában írom a szakdolgozatomat, mert ha már valamiről egy könyv született, akkor az nem lett volna túlzottan elegáns, és akkor ott tanított az egyetemem egy domonkos szerzetes, Pucsilovszky József atya, aki félig magyar, félig lengyel, és hát mint domonkos azt mondta, hogy hát volt a rendnek egy kiemelkedő 20. századi tartományfőnöke, későbbi veszprémi püspök Badalik Bertalan, kezdjek el foglalkozni vele, és aztán a szakdolgozatomat az ő püspöki időszakából írtam. Amikor pedig hát az egyetemen bármilyen órára, vagy bármilyen témakutatásával foglalkoztam, akkor mindig nagyon fontos volt számomra az egyház történetének a megismerése, kutatása, és tulajdonképpen egy ilyen folyamat volt ez, hogy egy katolikus egyetemen tanulva egyre jobban igyekeztem megismerni, és egyre jobban igyekeztem az egyház mellett elköteleződni.
Térjünk vissza a Brenner Jánosról írt könyvére. Magyar Tarzicius említette, hogy azt a címet adta. Miben hasonlít Brenner János és Tarzicius?
Ugye egy ókeresztény szentről van szó, aki vitte az oltári szentséget az ókeresztény korban a keresztényekhez, és megtámadták őt, és halálra verték. És amikor Brenner atya életútját megírtuk, feltártuk, akkor adta magát ez a párhuzam. Ugye őt 1957. december 14-éről 15-ére virradó éjszaka a Rábakethelyi plébániáról egy betegellátás ürügyén kicsalták. 1955-ben szentelték őt pappá, egyébként Seregé István későbbi egri érsekkel együtt, akkor ők a Szombathelyi Egyházmegye papjai voltak, és Kovács Sándor szombathelyi megyéspüspök 1955-ös papszentelése után küldi ide Rábakethelyre, a határsába Szent Gotthárd mellé, két és fél évig szolgál itt papként, fiatalokkal foglalkozott, de mindenkivel, egy nagyon virágzó hitélet volt itt a plébánián, és hát a hatalomnak, a helyi és megyei hatalomnak szúrta a szemét, vagy meg akarták mutatni, hogy ők mennyire bátrak és erősek, és egy előre kitervelt, megszervezett akció keretében a fiatal káplánatját kihívják, hogy lásson el egy haldoklót, egy beteget, magához veszi az oltári szentséget, elindul az őt kihívó fiatal emberrel a szomszédos zsida községbe, és aztán útközben megtámadják. Ő nem menekül el, hanem a haldoklóhoz igyekszik, és hát az az ő életének és vértanúságának tulajdonképpen az üzenete, hogy papként a legfontosabb volt, hogy a haldoklóhoz, a beteghez elvinni az oltári szentséget. Védte, amikor megtámadták, akkor nem a saját életét, hanem az oltári szentséget, Krisztus testét igyekezett védeni János atya. 32 készszúrást kapott, többen támadták meg, hiszen két különböző pengevastagságú késből származtak a testén megtalálható szúrásnyomok, azonban ez nem oltotta ki az életét, ez a 32 készszúrás, és az egyik elkövető bosszúból, gyűlöletből rálépett János atyának a torkára, és tulajdonképpen megfulladt. És hát hosszú ideig ezt feltételeztük, gondoltuk, de amikor a boldogávatási eljárás már lezárult, a Szentszék, a Szentatya kihirdette, hogy sor kerülhet a boldoggávatásra, akkor az eljárásnak egy része, hogy a boldoggávatandó személy sírját megnyitják, földi maradványait megvizsgálják, és ennek a eljárásnak a keretében egy nagyon szép, bensőséges ünnep volt, amikor a sír megnyitották, akkor az orvos szakértők vizsgálták a megmaradt maradványokat, csontokat, és ott mutatta a doktor úr, hogy valóban ez a nyaki porc csontja eltörött, és ez vezetett az ő fulladásához. Nagyon egyértelmű, 1956 után vagyunk, az 56-os forradalmat követő megtorlás időszakában több papot gyilkolnak meg országszerte, egyfajta megfélemlítésként, hogy a papokat, híveket elrettentsék az egyházi élettől, a hit megvallásától, és a Kádár rendszer kialakulásának vagy genezisének az időszakában egy nagyon brutális egyházellenes támadás sorozat zajlik. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy személyesen Kádár János vagy Biszku Béla belügyminiszter adott parancsot ezeknek a papoknak a meggyilkolásra, egy olyan hangulat, egy olyan légkör volt országszerte, hogy egy megyei pártvezető, egy megyei katonai rendőrségi különítmény emberei követnek el ilyen gyilkosságokat, megpróbálnak minden nyomot eltüntetni, így volt ez János atya vonatkozásában is, és hát különböző valótlan ügyeket kreálnak, először megpróbálnak egy nőügyet, hogy valaki azért, mert János atyának viszonya lett volna egy hölgyel, azért öli meg. Amikor ez megdől, akkor anyagi ügyet próbálnak, hogy a plébánián lévő egyik filiában épülő templom építésére félretett pénzt akarták volna, vagy akarta volna az elkövető, mert hogy egy elkövetőt ítélnek el elvinni ezt a pénzt, majd amikor ez sem sikerül, akkor pedig tulajdonképpen egy bosszú, az első elítélt Tóka Ferenc testvére, Tóka János, a Szombathelyi Egyházmegye akkor még papnövendéke volt, majd aztán pap lett, és hogy János atya segítette őt a papi hivatás felé, és hogy a testvér bosszúból öli meg azt a káplánt, aki az ő testvérét a papság felé segítette. Aztán ezek mind-mind bebizonyosodnak, hogy ezek valótlanságok, vagy félinformációk, és az első elítéltet, Tóka Ferencet ugyan először halálra ítélik, majd börtönbüntetésre, de kiengedik, és egy nagyon komoly kártérítést kap a 60-as évek végén. És a 60-as évek közepén pedig azt a fiatalembert, Kócán Tibort, aki kihívta a plébániáról János atyát, egy tiltott határátlépés ügyében elfogják, és akkor a nyakába varják ezt a gyilkosságot is. Önmagában János atya vértanúsága megrázó, és egy nagyon fiatal, 26 éves, 2,5 éve pap példája áll előttünk, és én számomra mindig az ő vidámsága, mosolya, a papi hivatásának jelmondata, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levélből származó gondolat, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik, adott mindig is erőt, de az ő példáját azt gondolom, hogy sok szempontból ma is nagyon erős. Részben egy elkötelezett szerzetesi életet akart élni a Ciszter rend keretén belül. Ugye 1950-ben a szerzetes rendek működési engedélyét megvonták Magyarországon, nem teljesíthette be ezt a hivatását, és lett a Szombathelyi Egyházmegye papja. És hát a fiatalokhoz, az idősekhez, bárki milyen embertárshoz való odafordulás, szeretettel való odafordulás, az talán, ami János atya papi életének, papi hivatásának az egyik fő üzenete. A másik pedig, hogy bátran, félelem nélkül élt a legkeményebb 50-es években, és amikor feladat volt, amikor az élet szólította, hogy tegyen, akkor ő nem félt, nem futamodott meg, hanem azt a feladatot, amire a Jóisten hívta, azt mindvégig teljesítette, véghez vitte. Thank you.
öntermékeny szerző folyamatosan kutat és publikál, könyveket, tanulmányokat ír. Mi volt a következő, a Brenner atyát követő könyv?
Hála jó Istennek, tényleg úgy alakult, hogy nagyon-nagyon sok tanulmány, könyv született. Amikor befejeztem az egyetemet, akkor volt egy nagyon szép lehetőség. Egyetemistaként egyik tanárom, M. Kis Sándornak köszönhetően kerülhettem munkakapcsolatba a győri püspökséggel. Apor Vilmos győri vértanú püspök életútjának, illetve a rá vonatkozó forrásoknak a feltárását végeztük el, jelentettünk meg naplókat, amelyeket apor püspök úr írt, aztán az egyház kormányzati iratokból válogatást az 1941-45 közötti évekből, ugye ő ekkor volt Győr püspöke, és 45-ben szenvedett vértanúságot megvédve a püspökség pincéjébe elrejtett nőket a szovjet katonák bántalmazásától, erőszakolásától, megbecstelenítésétől. Aztán megjelentettünk olyan forrásokat, amelyek az üldözöttek a zsidóság mentésében végzett tevékenységét dokumentálja. Tulajdonképpen az ember elindul, és a témák adják magukat. Nagyon sok olyan kollégával, egykori kor és szemtanúval, bebörtönzött pappal kerülhettem, vagy szerzetessel, szerzetes nővérrel kapcsolatba, akiknek az életútjának a feltárása, vagy az egyház történetének, ennek a korszaknak a megírásában dolgoztunk együtt. Mindenképpen meg kell talán említenem Timer Ágnes nővért, aki ciszter szerzetes volt, és a Boldogasszony háza kismarosi közösségnek volt első apátnője. Lénárd Ödönnel együtt börtönözték őt be a 60-as években, illegális, a pártállam szempontjából illegális szerzetesi életnek a megvalósítása, a szerzetes közösség megalapítása és vezetése miatt. Ágnes nővérrel folytatva Lénárd Ödön kutatásait jelentettük meg Utak és útvesztők címmel az egyház 45 és 90 közötti időszakának történetét, de hála Istennek számos olyan tanulmánykötet, akár forráskiadvány, akár monográfia, akár tanulmánykötet készülhetett az elmúlt 20-21 néhány évben, amely az egyház üldöztetését, az egyház életének a megpróbáltatásait mutatja be, hiszen az 1945 és 90 közötti időszak az egy egyházunk, a katolikus vagy a többi történelmi egyház felekezet számára egy igazán megpróbáltatásokkal teli időszak volt.
Erről a könyvről beszélne részletesebben, milyen részekre tagozódik?
Ez az Utak és útvesztők, ez egy nagyon izgalmas kötet, hiszen Lénárd Ödönnek több olyan könyve van, ami korábban megjelent, talán Az erő az erőtlenségben 1995-ben, vagy Történelem szemlélet munkája, és ez az Utak és útvesztők az egyház 1945 utáni helyzetét mutatja be, de ez sajnos nem tudta már befejezni, amikor 2003-ban a Jóistenhez költözött, akkor azt követően Timer Ágnessel úgy gondoltuk, hogy jó lenne ezt továbbvinni az Állami Egyházügyi Hivatal, a sajtó, az egyház vezetésének a helyzetét, az, hogy hogyan és miként szorongatta meg a pártállam, illetve hogyan tudott bizonyos egyházi személyeket együttműködésre bírni. Ezt igyekeztünk nagyon-nagyon sok leveltári anyag kutatásával és feldolgozásával bemutatni.
Gondolom az egyházüldözéstől is szó esett benne.
Így van természetesen, hiszen akár az Állami Egyházügyi Hivatal, akár az Állambiztonság egyházakkal szembeni fellépését igyekeztünk bemutatni. Tulajdonképpen bármelyik munkámra, hogyha gondolok, azért mindig ott van az, hogy az egyházat ért megpróbáltatások, nehézségek, üldöztetés, illetve azok a módszerek, amelyeket a párt, az Állami Egyházügyi Hivatal és az Állambiztonság alkalmazott, arra irányult, hogy az egyházat megtörjék, az egyházzal szemben fellépjenek.
Nem véletlen fejeződik be a rendszerváltással a könyv.
Így van, hát nyilvánvalóan ez 1989-ig megy el, hiszen az utolsó Magyar Szocialista Munkáspárt vezető szerve, a politikai bizottság 1989 áprilisi ülésén még hoznak határozatot, hogy hogyan kell az egyházzal szemben fellépni. Aztán az Állami Egyházügyi Hivatal 89 júniusában jogutód nélkül megszűnik, és hát tulajdonképpen tulajdonképpen az első szabad választásokig 90, vagy mondjuk, ha egy kicsit is nézzük, akkor legalább is biztosan a 89. október 23-i köztársaság kikiáltásáig, és még azon túl nyúlva is az állambiztonság a Magyarországon működő egyházakat, felekezeteket, egyházi személyeket ellenőrizte és nyomon követte. Amiért mindenképpen hálás vagyok, hogy bár a szakmai életútról beszélgetünk, de van mögöttem egy biztos családi háttér. Feleségem ő meteorológus, és a Jóisten ránk bízott 6 gyermeket, tehát a gyerekek mellett igyekszik az ember ténykedni. Az idén 20 éves Magyar Katolikus Rádióban van egy hetente jelentkező egyháztörténeti sorozatom, Arcok és sorsok, fejezetek a katolikus egyház életéből címmel. Már 20 éven át minden héten egy-egy rádióműsorban egy-egy témát járunk körbe, de emellett nagyon fontos a Sönstadt lelkiségi mozgalom, ahol elköteleződtünk, és a lelki muníciókat is igyekszünk kapni, hiszen azért fontos az egyház történelem kutatása, meg fontos az egyház közelében élni, benne élni és benne lenni, de hát azért néha kell egy kis töltekezés. Hála Istennek több boldoggávatási eljárásban szolgálhattam, dolgozhattam történész szakértőként. Az első és legfontosabb a már említett Boldog Brenner János atya boldoggávatása volt, de a Hét Ferences vértanú Eszterházi János, a Győri Egyházmegye 1919-es tanácsköztársaság alatt kivégzett papja Wolmuth Ferencnek a boldoggávatási ügyében történész szakértőként dolgoztam, és hát a nem olyan régen elindított Koret Mária Batthyány Boldog László, a szegények orvosának feleségének az ügyében dolgozhatom. Tehát ez az egyik vonulat, a boldoggávatások. Azt szoktam mondani, hogy egyik nagyon nagy ajándék János atya boldoggávatás és életútjának feltárása mellett a 2022. október 23-án Zalaegerszegen átadott Mincentineum kiállítás, amelyben Mincenti József életútja, illetve az egyházüldözés kerül bemutatásra. Ennek az egyházüldözés kiállításnak voltam az egyik kurátor, a szakmai előkészítője. Ez egy 7 éves folyamat volt, amelynek keretében az épület megálmodása, tervezése és a kiállítás összeállítása, elkészítése volt a feladatunk. Az egyházüldözést mutatjuk be, hogy hogyan és miként üldözte a pártállam a történelmi egyházakat, az áldozatokat és az ő tárgyi emlékeiket középpontba helyezve. És igazándiból akár szerzetes közösségek, akár egyházi iskolák államosítása, akár Mincenti József emlékiratainak sajtó alá rendezése, vagy az ő írásaiból számos munkájának a sajtó alá rendezése jut így eszembe, de azért mindig néha elkalandozom, nem feltétlenül csak egyház történelemmel, hanem Csóri Sándor állambiztonsági megfigyelés íróköltőnknek az ellenőrzését több forrás kiadványban dolgoztuk föl. A Nemzeti Emlékezet Bizottság, amely az 1945 és 90 közötti pártállami időszakot kutatja és tárja föl, itt pedig külügyi diplomáciai kapcsolatokkal, külügyi dolgokkal foglalkozom. Korábban a Magyar Nemzeti, akkor még Magyarországos Levéltárban, az 1945 utáni politikai kormányszervek osztályán dolgoztam, a külügyminisztérium iratoknak voltam a referense, majd a külügyminisztérium dokumentációs főosztályán dolgoztam, tehát az 1945 és 90 közötti külügyminisztérium történetére vonatkozó forráskiadványok, külügyben dolgozó diplomatáknak a tevékenységét, életútját igyekszik kutatni az ember és feltárni, de említhetném a Világosság rezidentúrát, ez egy 60-as években létrehozott, az Állami Egyházügyi Hivatalba telepített belügyi tiszteknek a tevékenységét bemutató kiadvány. Hála a jó égnek számos olyan megvalósult munka van már, ami talán valami kis kifehérítése, vagy egy-egy mozaik darabnak az elhelyezése ebből az időszakból, de akár a Regnum Marianum közösségre, hogyha gondolok, vagy számos olyan szerzetesrendre, papra, akik üldöztetést, börtönbüntetést szenvedtek, az ő tevékenységüknek a bemutatása. Hát sajnos még egy sokáig eltartó feladat lesz, mert hogy nagyon-nagyon sok olyan terület van, amelynek a feltárása, feldolgozása még vár magára.
Említette Csóri Sándort, ő hogyan került az állambiztonságiaknak a látószögébe? Gondolom értelmiségiként maga köré gyűjtötte szintén értelmiségieket, és azért is figyelték meg.
Hát igen, ugye azért a Kádár rendszer időszakában egy költő, egy író, egy értelmiségi, az természetesen a politikai rendőrség célkeresztjében volt. Hát azért Csóri Sándornak a munkássága, az ő írásai, hazai és nemzetközi kapcsolatai, akár amikor Amerikába a 80-as évekbe kimehetett, mind-mind olyan terület volt, amelyet a politikai rendőrség igyekezett megfigyelni. 1979-től 10 éven át az állambiztonság úgynevezett napi operatív információs jelentéseket készített, tehát minden egyes megyében országosan különböző területekről érkező információkat, híreket az állambiztonság összegyűjtötte, és a vezetőknek, az állambiztonságért felelős belügyminiszter helyettesnek, illetve belügyminiszternek terjesztették fel ezeket a jelentéseket. Ezek az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában kutathatók, megtalálhatók, és itt igyekeztünk összegyűjteni a Csóri Sándorra vonatkozó anyagokat. Több száz oldalra terjednek egy-egy évre vonatkozóan, és nyilván rengeteg hálózati személy jelentett róla, tehát a 70-es, 80-as, de hát azt követő, vagy azt megelőző időszaknak is az értelmiség, a politikai közéletben elkötelezett személyeknek a helyzetét mutatják be ezek a dokumentumkötetek, és hát tényleg nagyon-nagyon sok információt gyűjtött össze a politikai rendőrség Csóri Sándorra vonatkozóan. Akár gondolhatunk a számos olyan írására, ami miatt őt betiltották, vagy hallgatásra ítélték, ugye még a 80-as években is élt azzal a pártállam, hogy el lehet hallgattatni egy írót, legalábbis nem jelenhettek meg írásai, és nyilván ezt a fajta büntetést alkalmazták vele szemben.
Térünk az egyetemre, ahol tanít, akkor a Történettudományi Intézetben dolgozik, mondtuk, és ott milyen tantárgyat tanít, mivel foglalkozik?
Hát alapvetően 20. századi történelemmel, részben egyháztörténettel, részben politikatársadalomtörténettel, akár előadás, akár gyakorlatszeminárium keretében tevékenykedünk, vannak órai témák. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hálás feladat a fiatal, akár történész generációk, akár a tanári munkára készülő fiatalokkal való foglalkozás és kapcsolat, akár forrás elemző órák, akár pedig az előadások, gyakorlatok mind-mind azt a célt szolgálják, hogy ennek a 20. századnak különböző területeit bemutassuk. Ugye ez egy nagyon szép feladat, hogy vannak olyan kutatói projektek, témák, akár a Agyagos Szergényi Közi Horváth József Népfőiskola keretében az falu szülöttének, Közi Horváth Józsefnek, illetve Nyugat-Magyarországról emigrációba kényszerülő egyházi személyeknek az életútjának a feltárása, akár sok-sok minden más. És ezeket a kutatásokat, témákat könyvekben, tanulmányokban megírja az ember, konferenciákon előadja, ez egy vetülete a munkának, de ugyanúgy nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt nyilván azzal a szemmel tekintve, hogy akár a következő történész generációk mit tudnak ebből hasznosítani, vagy a tanításra, tanári pályára készülő fiatalok hogy tudják beépíteni ezt majd, amikor ők tanítanak, hogy ezeket igyekszünk az egyetemi órák keretébe átültetni.
És ha a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról beszélünk, akkor itt mivel foglalkoznak?
Ez egy nagyon speciális szervezet, tulajdonképpen az alaptörvény rendelkezik a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról, illetve az a törvény, amely a működésünknek a kereteit rendezi. Az országgyűlés 2014 februárjában választott bennünket, ötünket meg a Nemzeti Emlékezet Bizottság tagjává, ez egy 9 évre szóló megbízatás, és 2023-ban járt le az első 9 évünk, és hála Istennek az országgyűlés úgy ítélte meg, hogy újabb 9 évre kaptunk bizalmat, egyszer vagyunk újra választhatók. Alapvetően az 1944 és 90 közötti történelem, a hatalombirtokosok, a pártállam működésének, működtetőinek a feltárása a feladatunk. Nyilván van egy tudományos kutatás, egy hatalom, és nem csak a pártállam legfelsőbb vezetői, hanem a legalsóbb szintekig és a legkülönbözőbb állami párt és tanácsi vezetők életútjának, tevékenységének a feltárása, de emellett nagyon-nagyon fontosnak tartja a bizottság, illetve a hozzátartozó hivatal, hogy igyekezzünk az ismeretterjesztésben is élen járni, akár rendhagyó történelem órákra, hogyha hívnak bennünket, bármilyen előadásra mindig örömmel megy az ember, amerre csak hívják az országba, vagy a Kárpát-medencébe. Tehát megpróbáljuk a mai modern eszközökkel, modern felületeken is átadni azt a tudást, amit kutatómunka feltárás során összegyűjtöttünk, hiszen fontos, hogy akár a tudományos életben, akár az egyetemi életben ezeket az információkat át tudjuk adni, de azt gondolom talán még fontosabb, hogy akár általános vagy középiskolákban, akár egy plébánián, vagy egy bármilyen településnek a közösségei számára, hogyha hívnak bennünket egy ismeretterjesztő előadásra abban a témában, amivel foglalkozunk, hogy átadjuk, hogy megismertessük, hogy bemutassuk, hogy mi is zajlott a 20. században, hiszen ebből tudunk tanulni, ebből erre tudunk építeni, és ezt tudjuk a következő generációknak átadni, hiszen a múlt megismerése nem csak abból a szempontból fontos, hogy tudjuk, hogy mi történt velünk itt a Kárpát-medencében, hanem a jövő szempontjából is. De például sor került egy nagyon érdekes, van egy kiadványunk Magyar Hősök címmel, amiben 60 olyan 20. századi életutat mutatunk be, akik valamelyik diktatúrának lettek az áldozatai, és ebből készült egy színdarab, tulajdonképpen egy szabaduló színház, amiben 6 karaktert, 6 életutat ismerhetnek meg. Fiatalok egy történelem tanárral, 5 fiatal tulajdonképpen bekerül a történelembe, és ezeknek az életutaknak a megismerése, akár Salkaházi Sára, Olofszon Placid, vagy Richter Gedeon, akik egy-egy karakter, és az ő életük, az ő megpróbáltatásaik ébresztik rá ezeket a fiatalokat, hogy amin keresztül mentek, és amilyen döntést meghoztak az életükben, annak köszönhetően váltak ők a 20. században részben hőssé, részben pedig a diktatúra áldozatává.
Akkor ennek a színdarabnak a megírását segítették, vagy a színdarab megrendezését?
Hát maga ebből a Magyar Hősök kötetből született a darabnak az ötlete. Nyilván egy színdarabot írjon az, akinek ez a feladata, vagy aki ért hozzá, de a NEB ott állt, a darab létrejötte mögött, és nyilván ebből a kötetből jött az ötlet, hogy hogy lehet ezekből az életutakból felfűzni egy történetet. És azt gondolom, hogy akár hogyha dokumentumfilmekre gondolunk, amit a NEB közreműködésével jöttek létre, vagy a mi szakmai segítségünkkel, legyenek ezek oktatást segítő kisfilmek, a Nemzeti Emlékezet Bizottság a hivatalának YouTube csatornáján vagy honlapján elérhető oktatást segítő kisfilmek vagy dokumentumfilmek, ezek mind-mind azt a célt szolgálják, hogy különböző eszközökkel, különböző módon igyekezzünk akár a fiatal generációknak, akár a hosszabb ideje fiataloknak segíteni, hogy megismerjék ezt a korszakot. Nyilvánvalóan van azért egyfajta adósságunk, vagy azért telt el hosszabb idő 1990 után, nyilván ennek a korszaknak a kutatása nem feltétlenül minden szempontból könnyű. Nyilvánvalóan az áldozatok, illetve a hatalom birtokosai, akik a diktatúrát működtették, nem egy oldalon álltak. Szükség van egy nagyon sok empátiára, szükség van körültekintésre, szükség van arra, hogy érzékeljük, hogy mi is zajlott. Nem az a célunk, hogy itt valami fajta büntetésnek vagy bűnösök kimondásának a gondolata vezéreljen csak bennünket, hanem egyfajta szellemi, lelki, erkölcsi kárpótlása a magyar társadalomnak, hiszen az áldozatok, akik bármelyik diktatúrának is az áldozataivá váltak Magyarországon, nekik és az ő leszármazottaiknak közösségükben, a családjukban, akik ismerték őket, akik őrzik az emléküket, vagy az emléküket sem nagyon őrzik, de hogy akár egy emléktábla, akár egy emlékhely, akár kiadvány, egy föltáró munkának a segítségével valamilyen módon megőrizzük az emléküket. Ma is vannak még nagyon sokan olyanok, akik jeltelen sírban fekszenek, nem tudjuk, hogy a kivégzésük, meggyilkolásuk, vagy a börtönben történő elhalálozásuk után hol temették egyáltalán, hol földelték el őket. Tehát számos olyan terület van az 1945 utáni időszakban, amelynek a feltárásával adósak vagyunk, vagy feladatunk, amit tudunk, azt igyekszünk a saját lehetőségeink, kereteink között megtenni.
A Magyar Érdemrend lovagkeresztjét a 20. századi magyar történelem és egyháztörténet területén végzett kiemelkedő kutatói, oktatói munkája elismeréseként kapta. Milyen további tervei vannak?
Talán a legfontosabb megpróbálni azon az úton maradni, amin eddig, a Jóisten kegyelméből ajándékaként. Egyháztörténetet kutatni nem könnyű feladat, mert vannak pozitív és vannak negatív történetek, folyamatok, események. Én mindvégig engem az egyház szeretete vezet, vagy ezt a gondolatot viszem magammal. A Schönstatt mozgalom alapítója, egy német atya József Kentenichnek ez volt a sírfelirata. Őt száműzték Amerikába, 15 évig volt távol a közösségétől egy vizsgálatnak a nyomán, és Kentenich, hogyha mindvégig hű volt az egyházhoz, a közösségéhez, ő úgy akarta a 20. század első felében megújítani a német egyházat, illetve egyáltalán az egyházat, hogy ezt az egyházon belül gondolta el. És ez számomra egy zsinór mérték, hogy az egyház történetének a kutatása, ha ennek vannak is nehézségei, negatívumai, fekete foltjai, azt azzal a szeretettel, azzal az elköteleződéssel, azzal a szakmai szempontrendszerrel tegyem, hogy lássam, hogy az Isten teremtette mű az egyház, amit emberek alkotnak, vannak benne hibák, vannak benne örömteli és szép dolgok. Én az egyház elkötelezett tagjaként úgy állok ehhez, ez a szempont, hogy szeretni az egyházat, ez vezet engemet. A másik az a jelmondat a Brenner atyának a római levélből, amit már említettem, az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Azt gondolom, hogy a mi életünkben is bármi történik velünk, azt a Jóisten a javunkra fordítja. Bármilyen nehézség, megpróbáltatás ér az életünkben, a mindennapjainkban, az biztos, hogy a nagy tervnek a része, és a Jóisten azért adja, hogy alakítsa az életünket, néha egy kisebb, néha egy nagyobb váltó állítást tesz, de mind-mind azért van, hogy földi életünket, amikor majd befejezzük és számot adunk, akkor majd a mennyországban számot tudjunk adni, hogy amit tettünk, amit elvégeztünk, az mind-mind azért volt, hogy ezáltal Isten országát építsük.
Most milyen könyvön dolgozik?
Sok-sok minden van így félig készen. Több kollégával együtt dolgozunk a budapesti Szent Imre plébánia történetén. A 2023-ban volt 100 éves a plébánia története, tehát ez adott egy szép lehetőséget. Van egy nagyon kedves Szombathely egyházmegyés pap, Szendi László, aki börtönbüntetést szenvedett, internálták, a Szombathelyi Székesegyház plébánosa volt 40-es, 50-es években, aztán bebörtönözték. A börtönre vonatkozó visszaemlékezései, illetve egyéb írásai alapján Császár Ernővel, az ő unokaöccsével dolgozunk a teljes életútjának a feltárásán. Varga Béla, aki Veszprémi egyházmegyés pap volt, és a nemzetgyűlés elnöke volt 1946-47-ben, majd emigrációba kényszerült, és a Magyar Nemzeti Bizottmánynak lett az elnöke. Az emigrációban elmondott beszédeit, írásait rendezzük sajtó alá a Közi Horváth József Népfőiskola keretein belül. Badalik Bertalan, a már említett veszprémi püspök domonkor szerzetes életútjára vonatkozó kutatásokat sose fejezem be, és hát van már egy hosszú ideje, ha nem is íróasztalban, de számítógépen pihenő kézirat a Bredner János atya életére és vértanúságára, a már említett Magyar Tarzicius kötetet sokkal-sokkal több mindennel lehet bővíteni, illetve egy új módon megírni. Ezen Császár István atyával dolgozunk, tehát mindig van olyan, amin a sürgető határidő miatt kell befejezni egy-egy tanulmányt vagy kötetet, és hát vannak hosszabb ideig elnyúló munkák. Hála Istennek az idő, meg az energia kevés, és a feladat pedig sok.
További sikereket kívánok a munkájához, mind az oktatói, mind a tudományos kutatói és szerzői munkájához, és a családjának jó egészséget.
Köszönöm.
Dr. Sós Viktor Attilával beszélgettünk, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójával. Abból az alkalomból, hogy a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kapta meg március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 176. évfordulója alkalmából. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Péderi Zsolt és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a dicsőséges rózsafüzér első titkáról lesz szó. Aki a halálból feltámadt, a második részt hallják. Kormos Csaba gesztei plébános atya gondolatai következnek. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Jézus föltámadása teológiai értelemben az első föltámadás, mely által Jézus magára öltötte megdicsőült testét, és a megtestesüléssel fölvett embersége is megkapta a dicsőséges isteni életet. Jézus föltámadása a keresztény hit központja és alapja, már nem e világhoz tartozó esemény. Ha nincs föltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, nincs értelme a mi tanításunknak, és nincs értelme a ti hiteteknek sem. Ráadásul még Isten hamis tanúinak is bizonyulunk, mert Istenről azt tanúsítjuk, hogy Krisztust feltámasztotta, holott nem támasztotta fel, ha a halottak egyáltalán nem támadnak fel. Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt. Ez Szent Pál apostolnak ismét a korintusiakhoz írt első levele, annak 15. fejezete, de már a 13. és a 19. versek közötti rész. Az újszövetségi szent könyvek arról beszélnek, hogy a kereszténység alapvető hittétele kezdettől fogva Jézus föltámadása volt. A négy evangélium és Pál apostol levelei nem magát, Jézus feltámadását, mint eseményt írják le. Nagyon fontos, tisztelt rádióhallgatók, hogy a feltámadás pillanatában senki sem volt ott. Tehát nem mint eseményt írják le Jézus feltámadását, a szentírók, hanem az apostolok és az egyház hitéről tanúskodnak. Arról a hitről, melynek megvoltak a történeti előzményei, az ószövetségi jövendőlések, Jézus élete, kereszthalála, az üres hír és a megjelenések. Az apostolok itt úgy szerepelnek, mint Istentől kiválasztott és igazolt tanúk. A tanúskodás szerint Jézus föltámadása Isten központi üdvösség történeti tette, az üdvösség történet két végpontja, a teremtés és a parúzia Jézus Krisztus második dicsőséges eljövetele között. Az új szövetség az apostoli igehirdetést rögzítette, és ebbe van belefoglalva a tanúskodás is. Szentatyánk Ferenc pápa megválasztásának évében 2013-ban Krisztus feltámadásáról tartott katekézist, illetve a hitvallásunknak arról a traktátusáról, arról a kijelentéséről, hogy hiszem a test feltámadását, melynek alapja természetesen Jézus feltámadása. Következik az idézet. Hiszem a test feltámadását. A Credo e mondata kapcsán Ferenc pápa kifejtette, nem egyszerű és magától értetődő igazságról van szó, mert ebben a világban élve nem könnyű megérteni a jövő valóságait. Azonban az evangélium megvilágít bennünket. feltámadásunk szorosan kapcsolódik Jézus feltámadásához. Az a tény, hogy Jézus feltámad, annak a bizonyítéka, hogy létezik a holtak feltámadása. Krisztus és a mi feltámadásunk közötti kapcsolat néhány szempontját elemezve Ferenc pápa hangsúlyozta. Jézus feltámadt, és mivel ő feltámadt, mi is fel fogunk támadni. Mindenekelőtt maga a Szentírás tartalmazza a haladást a holtak feltámadásába vetett teljes hit felé. Ez kifejeződik abban, hogy hiszünk Istenben, minden ember teste és lelke teremtőjében, a felszabadító Istenben, a népével kötött szövetséghez hűséges Istenben. Jézus az új szövetségben beteljesíti a kinyilatkoztatást, és a feltámadásba vetett hitet saját személyhez kapcsolja. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghal is, élni fog. Szent János evangélium a 11. fejezet 25. és 26. versei. Valóban Jézus lesz az, aki az utolsó napon feltámasztja mindazokat, akik hittek benne. Jézus eljött közénk, emberi élet mindenben osztozott velünk, kivéve a bűnt, így minket is magához vett és elvisz bennünket az Atyához hazafelé vezető úton. Ő a megtestesült ige, aki értünk meghalt és feltámadt, tanítványainak adja a Szent Lelket, mint a teljes szeretet közösség biztosítékát dicsőséges országában, amelyre éberen várakozunk. Ez a várakozás reménységünk forrása és értelme, olyan remény, amelyet ha ápolunk és megőrzünk, megvilágítja személyes és közösségi életünket. Eddig az idézet.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!